Ha nem indul bár hív az Úr, de riaszt a messzeség. Ma próbáld meg még ő vele, és vezet majd az ég. Menj, Ábrahám, menj, indulj el ma még. Menj, Ábrahám, menj, és vezet majd az ég.
Szeretettel köszöntöm én is az egybegyülteket, Isten Esüte vagyok a Visz egyik munkatársa, és Ferenci Gáborral, magyarországi missziónk vezetőjével együtt fogunk tartani most egy előadást. És ha Isten is úgy akarja, meg fogunk nézni most egy kis videót kezdésként, és azt szeretném kérni, hogy mindenki a videó alatt figyelje, hogy milyen gondolatok. Mivel ilyen nagy a templom, nincs lehetőség arra, hogy mindenkitől megkérdezzem, hogy milyen gondolat jutott eszébe, de biztosan egy-két szó, egy-egy mondat felugrott mindenkiben. És valahányszor megnéztem ezt a filmet, és kisebb közösségben voltunk, ilyen válaszokat kaptam vissza körülbelül, hogy ők kint, mi pedig bent, esetleg zárt ajtók, ilyet is hallottam, hogy öregek, fiatalok. Minden esetre látunk egy konfliktust ebben a kis videóban, és lehet, hogy a saját gyülekezetünk jutott eszünkbe, miközben láttuk. Talán pont azért, mert nálunk is ez történik, hogy valahogy kint ragadnak a gyerekek, és nem jönnek be hozzánk. De lehet, hogy valaki éppen arra gondolt, hogy milyen jó, hogy mi nem csak kinyitjuk az ajtót, hanem be is jönnek a gyerekek. Ezen az előadásom egy kicsit a saját gyülekezeteinkről is fogunk gondolkodni, és arról, hogy hogyan mehetnénk kifele a gyerekek felé. És szeretném is, hogy ezt a közös gondolkodást most elkezdeni, ehhez mindenkinek meg kéne keresni a programfüzetében azt a keskeny lapot, aminek az egyik oldalán az van, hogy visszajelző lap, és nekünk a másik oldala kéne, a kérdőív az előadáshoz. Ugye ezt kérem, hogy mindenki keresse meg, és jó, hogyha van egy toll a kezünkben. Van két rövidebb kérdés, vagy amire gyorsabban lehet válaszolni. Azt szeretném most, hogy mindenki egy kicsit átgondolja magában, és választ adjon a papíron. A másik kettő meg azt gondolom, hogy talán később érdemes gondolkodni, aki a City Kids szemináriumra jön, ott még fogunk vele foglalkozni. Hát az első két kérdést felolvasom, és mindenki egy ilyen skálán jelölheti majd a választát. Az első kérdés így szól. Mennyire helyi az ön gyülekezete? Azaz, hogy körülbelül milyen arányban vannak a gyülekezet szomszédságában és a gyülekezettől távol élő tagok? Hogyha egyáltalán nem helyi a gyülekezet, ismerek ilyen gyülekezeteket, senki sem lakik a gyülekezet közelében, akkor egyest kéne bekarikázni. Hogyha mindenki a gyülekezet közelében lakik, akkor lenne a tízes, és e között, a kettő között kéne belőni a saját gyülekezetünket, hogy mi hol helyezkedünk el ehhez képest. Egy picike időt adok rá. Ha nem tökéletes válasz születik, akkor sem baj, de körülbelül látjuk, hogy hol lehet a mi gyülekezetünk. A második kérdés pedig így szól. Van-e az öngyülekezetének szolgálata a szomszédságban élő, gyülekezetbe nem járó gyermekek felé? Ha nincs, vagy csak alkalmilag, akkor kéne az egyest karikázni. Ha rendszeresen van, akkor a tízest és a kettő között találjuk meg, hogy hol lehet a mi gyülekezetünk. Talán sikerült is átgondolni, és akkor a többi, a másik két kérdést most helyben nem nézzük meg, de majd érdemes akár itt a nap során, vagy otthon gondolkodni, vagy később egy másik szemináriumon.
Amikor arra gondolunk, hogy a gyülekezetünk hogyan végezhetne gyermekmissziói munkát, akkor azt gondolom, hogy mint minden egyes munkának vannak alapvető összetevői. Ha azok rendelkezésre állnak, akkor van lehetősége a gyülekezetünknek gyermekmissziót végezni. Ha azok nem állnak rendelkezésre, akkor nagyon-nagyon nehéz és keserves lenne arra gondolni, hogy hogyan érnénk el a környezetünkben élő gyermekeket. Amikor erre az előadásra készültem, elém került az az ige, amit a napokban olvastam, és talán velem együtt többen is a református útmutató szerint, Máté 19-ből, ami arról szól, hogy hogyan vittek gyermekeket Jézushoz. És ebben az igében egy nagyon érdekes dolog szerepel, ami két jellemző magatartást, vagy két jellemző hozzáállást tükröz. Márk 10-ből olvasnám most föl ezt az igét, mert kicsit teljesebb képet kapunk a jelenetről. Márk 10-ből így olvassuk az igét, 13. verstől. Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Két csoportot látunk itt ebben a jelenetben, legalább kettőt. Tudjuk, hogy többen is voltak jelen, mert Jézus éppen egy tanítást adott arról, hogy mit jelent a házasság és az elválás. Istennek mi a gondolata ezzel kapcsolatban. A tanítványok éppen erről beszélgettek az Úr Jézusról, amikor megjelentek valakik a gyerekekkel. Ugye nem olvassuk pontosan, hogy kik, de azért sejtjük, hogy valószínűleg anyukák, nagymamák, idősebb testvérek, hozzátartozók hozták a gyerekeket az Úr Jézushoz. És kétfajta hozzáállás jelenik itt meg, az egyik a tanítványoké. A tanítványok úgy érezték magukat, hogy ők közel állnak az Úr Jézushoz, hiszen állandóan együtt töltöttek vele időt, de mégis ebből a jelenetből kiderül, hogy nem értették meg igazán az Úr Jézusnak a szándékát, hiszen az Úr Jézus szándéka megjelenik abból a felindult parancsból, amit az Úr Jézus ad. Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a gyermekek, mert ilyeneké az Isten országa. Bár személyes kapcsolatban voltak az Úr Jézussal, ami igazán fontos volt az Úr Jézus számára, az valahogy nem jött át nekik. Talán lehet, hogy a saját problémáikra koncentráltak. Mi az a teológiai tanítás, amivel most foglalkozunk, annyira megosztotta őket, és ezen jártak a gondolataik. Talán zavarták őket a kívülállók. Miért jönnek most ide, amikor mi az Úr Jézussal vagyunk együtt? Teher volt számukra talán másokkal foglalkozni, ők akartak valamit kapni az Úr Jézustól, és egyébként is annyi gondjuk és kérdésük volt, amire választ szerettek volna kapni. És aztán ott a másik csapat, akik nem tudjuk pontosan még egyszer kicsodák, talán édesanyák, nagymamák, idősebb testvérek, akik talán joggal érezhették úgy, hogy amit ők csinálnak, az kevésbé fontos. Ugye abban a társadalomban is az volt a jellemző, hogy az igazán fontos személy az férfi volt és felnőtt. Talán ma is így érezzük sokszor, ahogyan ők érezhették, hogy gyerekekkel foglalkozni az másodrangú dolog. Az talán kevésbé fontos. De ez mégsem akadályozta őket abban, hogy az Úr Jézushoz vigyék a gyermekeket. Hitték, hogy a gyermekeknek találkozni kell Jézussal, szükségük van Jézus áldására már gyermekkorukban, szükségük van arra, hogy az Úr Jézus átölelje őket, megérezzék Jézus közelségét, Jézus imádkozzon értük. Szükségük van a vele való személyes kapcsolatra. Melyikre hasonlít, melyik hozzáállásra vagy lelkületre hasonlít az én lelkületem, vagy a gyülekezetem lelkülete? Magammal foglalkozom, zavarnak a kívülállók, én akarok valamit az Úr Jézustól, vagy pedig felismerem, hogy a gyermekeknek szükségük van az Úr Jézusra, és egy ilyen jelentéktelennek tűnő dolog is, mint a gyermekmisszió, milyen fontos az Úr Jézus számára. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a gyermekmisszió megvalósuljon, ahhoz szükség van néhány alapvető dologra, és ezeket látjuk ebben az igeszakaszban is, de más igeszakaszokban is. Mi az az alapvető összetevője a gyermekmissziónak, ami nélkül a gyülekezetünk nem tudja megvalósítani a gyermekmissziói munkát? Hát ez az első az, amivel ezek az asszonyok vagy idősebb testvérek rendelkeztek, az a látás, hogy a gyermekeknek szükségük van az evangéliumra. Ha nincs meg bennünk ez a látás, hogy a gyermekek elveszettek Jézus nélkül, hogy csak Jézus Krisztus által lehet üdvösségük, hogy már gyermekkorban szükség van a személyes kapcsolatra, akkor a gyülekezetünkben nem lesz gyermekmisszió. Lesz valami, ami hasonlít rá, ami talán programjaiban, tevékenységben hasonló lesz hozzá, de az nem gyermekmissziói munka lesz. Van-e ilyen látásunk, hogy Isten használni akar engem abban, hogy gyermeket vigyek Jézus Krisztushoz? Ha megvan az a látás, akkor van esélye arra, hogy a gyülekezetünk missziói munkát végezzen. Más missziói parancsokat is olvasunk Isten igéjében, és azt hiszem, hogy majdnem mindegyiket össze lehet foglalni ezzel az egy képpel. Ugyanis Isten nem arra hívott bennünket, hogy várjuk, hogy majd hozzánk jön a világ, és megkérdezze tőlünk, hogy hogyan is lehet üdvösségem, hanem parancsba adta, hogy menj. Három olyan igét is ismerünk, talán azt hiszem mindannyian, fejből is tudjuk ezeket idézni, amikben a nagy missziói parancs valósul meg. Mindegyik igevers arról szól, hogy menj, hogy indulj el, hogy egyre nagyobb munkamezőt járj be és vidd az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a második összetevője annak, hogy legyen misszió a gyülekezetünkben, hogy legyek kész hitben engedelmeskedni Jézus hívásának. Ha ő azt kérte, hogy menjek, akkor nekem nem várakoznom kell. Ha ő azt kérte, hogy lépjek ki, akkor nekem nem arra kell várni, hogy valaki ide hozza a gyerekeket. Menj el, ez Jézus parancsa. Elmenni. Kikhez menjünk el? Azt mondja ez az ige a Márk 16-15-ben is, de a Máté evangéliumában is, hogy mindenkihez. Máté úgy fogalmaz, hogy minden nemzethez. Ugye, ha gondolkodunk a gyülekezetünk környezetben élő gyerekekre, lehet, hogy eszünkbe jutnak a fehér magyar gyerekek, de talán kevesebb gyülekezetnek jut eszébe az a gyereksereg, aki olyan nagy mértékben és mennyiségben van jelen Magyarországon, a roma gyerekek, a cigány gyerekek. Sok gyülekezetben nem is tehetik be a lábukat, mert ugye hoznák magukkal a problémákat, mondjuk így. Van-e látásunk arra, hogy nekünk el kell menni minden gyermekhez, minden nemzetből? Az apostolok cselekedete 1:8-ban arról olvasunk, hogy akkor leszünk tanúságtevői Isten igéjének, ha a Szentlélek eljön hozzánk. És az megfordítva is igaz, ha a Szentlélek betölti az életünket, akkor mit fog munkálni az életünkben? Hogy tanúi legyünk. A Szentlélek nem arra fog vezetni bennünket, hogy begubózzunk, hanem arra fog erőt adni, hogy menjünk el, és tegyünk bizonságot. Higgyük el, hogy Jézustól elhívást kaptunk, és ennek az elhívásnak a Szentlélek vezetésével és a Szentlélek felhatalmazásával meg is tudunk felelni. A Szentlélek munkája bennünk, és a Szentlélek munkája azokban, akikhez küld minket. Elegendő ahhoz, hogy legyen gyermekmisszió. Apostolok cselekedete 1:8-ból arról is felhívást kapunk és tájékoztatást, hogy Istennek az a terve, az az elvárása, hogy egy egyre növekvő körben tegyünk tanúságot. Hogy ne csak a saját kis környezetünkben legyünk csillagok, hanem egyre többen, egyre növekvő körben ismerjék meg rajtunk keresztül az evangéliumot. Ez szemlélteti, amikor azt mondja, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában, és egészen a föld végső határáig. Talán lehet, hogy valaki arra kap majd közülünk elhívást, hogy odáig menjen el. Mi számunkra a végső határ, amit hajlandóak vagyunk még Jézusért átlépni. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy legyen misszió, legalább ennek a kettőnek lennie kell. Látásnak és hitben történő engedelmességnek. De van még néhány összetevő. Ilyen például a kapcsolat a környezetemmel. Ha a gyülekezetnek nincs kapcsolatban a környezetében élő gyerekekkel, nem lesz gyerekmisszió. Kinek kell felépíteni ezt a kapcsolatot? Nekik vagy nekünk? Kinek kell kezdeményeznie? Hol vannak a gyerekek, akikkel kapcsolatba léphetünk? Lehet, hogy egy lakótelep mellett van a gyülekezetünk? Lehet, hogy egy iskola van a körzetünkben? Lehet, hogy egy gyermek otthon? Talán játszótér, park, ahol rendszeresen megfordulnak a gyerekek? Kinek a felelőssége, hogy a kapcsolat létrejöjjön? Lehet, hogy vannak olyan szükségletek a gyermekek körében, akik környezetünkben élnek, amikre a gyülekezet reagálhat, meg megvannak azok az ajándékok, amik erre alkalmassá teszik. Lehet, hogy vannak már olyan gyermekprogramok a kerületünkben, vagy a városunkban, ahol vannak gyerekek. Miért ne mehetnénk oda? És tehetnénk ott bizonságot gyermekeknek. Tehát kell a látás, kell a hitben történő engedelmesség, a kapcsolat a környezetünkkel, kell, hogy tudjuk, hogy hol vannak a gyerekek, hogy velük kapcsolatba kerülhessünk. És kell felkészültség. Fel kell készülnünk a missziói munkára. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben a Vasárnapiskolai Szövetség kész segítséget adni mindenkinek, aki gyermekmisszióban szeretne részt venni. Nagyon jó bizonságtételt hallhattunk itt a nyári missziós szolgálatról. A VISZ-nak az a küldetése, hogy felkészítse a gyülekezeteket a missziói munkára. Ha ebben ilyen jellegű segítségre van szükség, akkor a VISZ áll rendelkezésre. De ugyanúgy abban is, hogy olyan anyagot vigyünk a gyermekek közé, olyan tananyagot, ami a Biblia üzenetét érthetően, érdekesen, szemléletesen, életükre alkalmazva mutatja be a gyermekek számára. Ez is egy fontos dolog, mert hiába megyünk a gyermekekhez, ha nem tudjuk elmondani az üzenetet, ha nem tudjuk, hogy hogyan mondjuk el, hogy fogalmazzuk meg az őszintjükön. Ahhoz, hogy legyen gyermekmisszió, kell, hogy legyen látásunk, engedelmességünk, kapcsolatunk a környezetünkkel, kell, hogy tudjuk, hogy hol vannak a gyerekek, felkészülten, a megfelelő üzenettel, és kell, hogy legyen egy megfelelő helyszíne, infrastruktúrája annak a szolgálatnak. Alkalmas rá, hogy gyülekezetünk, a gyülekezeti termünk? Ha nem, alkalmassá tehető? Kis átalakítással? Vagy lehet, hogy valahol bérelni kell egy helyet, ahol a gyerekeket összegyűjthetjük? Lehet, hogy egy szomszédos iskola, művelődési ház, játszótér alkalmas erre? Lehet, hogy egy sátoros evangelizációval kell kimenni a gyerekek közé? Van-e alkalmas hely? És egy utolsó összetevő, van-e tervem? Van-e elképzelésem? Van-e koncepcióm arra, hogy mit szeretnék csinálni? Ha a gyülekezetnek nincs egységes terve arra, hogy hogyan akar missziót végezni, akkor nem fog missziót végezni. Lehet, hogy egy-egy gyülekezeti tag majd fellángol, hogy ő majd missziózik, de a gyülekezetnek együtt kell végezni a missziói munkát. Van-e elképzelésünk, hogy hogyan szeretnénk elérni a környezetünket? Hogyan építsük a gyermekek által is a gyülekezetet? Kikre építem fel a szolgálatot? Kik lesznek a munkatársaink? És milyen programot választok, hogy elérjem a gyerekeket? Amikor Isten kiadta a missziós parancsot, nem hibázott. A gyülekezeteket megbízta ezzel a felelősséggel, hogy vigyétek az örömhírt. Képes rá a gyülekezet. De kell, hogy legyenek ezek az összetevők, hogy az evangéliumot vihessük minden gyermeknek.
Ősszel gyógytornászhoz kellett járnom a gerincsérve miatt, és a gyógytornász azt mondta, hogy van egy olyan gyakorlat, amit 3 óránként el kell végeznem. Én rögtön 10 kifogást tudtam volna neki mondani, hogy miért nem fogom tudni megcsinálni 3 óránként ezt a dolgot. De nagyon bölcs dolgot mondott akkor a gyógytornász azt. Nem a kifogásokat kell keresni, mert kifogást mindig fogunk találni. Keresd a megoldásokat. És talán így vagyunk sokszor a személyes életünkben, vagy akár a gyülekezetünkben, hogy miért is nem teszünk bizonyságot, miért is nem hirdetjük az evangéliumot. Sok kifogást találhatunk. Aki családos, mondhatja azt, hát ott vannak a gyerekek, ott van a háztartás, ott van a munkám, ott van a gyülekezeti szolgálat, amivel megbíztak. Én túl öreg vagyok, én túl fiatal vagyok, nekem nincs ajándékom. Nagyon sok mindent elmondhatunk, hogy mi miatt nem tudunk engedelmeskedni a parancsnak. Itt ül Gizi néni, akivel egy időben együtt szolgáltam egy örömhírklubban, és ő azt mondta egyik klubon, a parancs az, aminek engedelmeskedni kell. És az Úr Jézus adott nekünk egy parancsot. A kifogásokat keressük, mert azt mindig találni fogunk, vagy próbáljuk keresni a megoldásokat. Én azt gondolom, hogy a gyülekezeteknek is, nem csak nekünk embereknek, személyeknek. Sokféle előny meg hátrány van az életünkben, ami vagy segíti, vagy akadályozza azt, hogy ennek a parancsnak tudjunk engedelmeskedni. És a teljesség igénye nélkül hagy hozzak néhány ilyet. És egy picit gondolkodtunk azon, hogy hogyan élhetnénk az előnyökkel, vagy hogyan hidalhatnánk át a mi akadályainkat. Az egyik dolog, ami miatt kitöltöttük a kérdőívet, hogy mindenki átgondolhassa, hogy az ő gyülekezete vajon helyi gyülekezete. Mert hogyha nem vagyunk helyi gyülekezet, mindenki messze lakik a gyülekezetünktől, akkor bizony azzal a problémával nézünk szembe, hogy sokkal nehezebb a kapcsolattartás a szomszédságban élő felnőttekkel és gyerekekkel egyaránt. Ha a saját gyülekezetemre gondolok, lehet, hogy nem tévedek, ha azt mondom, hogy talán 3 család lakik ott a kerületben, vagy közel a gyülekezethez, és a legtöbb kisgyerekes család vidékre költözött, vagy messze lakik a gyülekezettől Budapesten belül. És az egyik nagyon nagy előny, amilyen lehet egy gyülekezetnek, hogyha tarthat hittant az iskolában. Én most nem a hittanról fogok beszélni, mert nagyjából tudjuk, hogy működik, de egy bátorítást szeretnék adni a gyülekezeteknek. A hittant tekintsük úgy, mint missziót. A misszióért pedig nagyon fontos imádkozni. Ismerek egy olyan gyülekezetet, ahol nagyon sok hitoktató, nagyon sok gyermeket elér, és hála az Úrnak ezért. Tudom, hogy nem mindenhol ilyen a helyzet. Viszont ők nap, mint nap kimennek a harcmezőre, találkoznak a gyerekekkel, és küzdenek azzal, hogy világítanak a sötétségben. Sok gyereket talán nem is érdekel a dolog, csak beiratták. És olyan szép példáját láttam a gyülekezetben annak, hogy nem csak nyári misszionáriusokat lehet örökbe fogadni, hanem osztályokat, hittancsoportokat, hogy a gyülekezet tudja úgy tekinteni a hittant, mint missziót, és imádkozik a misszionáriusokért, a hitoktatókért és a gyerekekért, akiket ők elérnek. És pont ugyanebből a gyülekezetből láttam egy példát arra, hogy bár nagyon-nagyon sok munka a gyülekezeti munkatársaknak, de több hittanos karácsonyt szerveznek, egyet az alsósoknak, egyet a felsősöknek, és óvisoknak is, mert próbálják elérni ezen keresztül a családokat. A gyerekeket is szeretnénk elérni, de ők hídas a szüleik felé is. És így fektetnek be minden évben azért, mert a szülők elmennek megnézni a gyerekeiket a gyülekezetbe, ha szerepet kapnak, és én bátorítalak erre titeket, hogyha a gyülekezetetek tud hittan tartani, akkor minél jobban értékeljétek ezt a lehetőséget. De vannak gyülekezetek, például az én gyülekezetem is, hogy nincs hittantartási lehetőségünk, tehát évközben kevésbé tudjuk elérni a gyerekeket. A napközis tábor nem új dolog, azt gondolom senkinek, de erre is hallottam egy jó esetet, hogy nem csak nyáron lehet mondhatni napközis tábort tartani. Ismerek olyan gyülekezetet, aki figyel arra, hogy a környezetben mikor van olyan iskolai szünet, amikor a szülőknek problémát okozhat az, hogy elhelyezzék a gyereküket, hogy otthon maradjanak velük. És ezekre a napokra ugyanúgy lehet szervezni tábort. Ha a gyülekezetemnek nincs lehetősége évközben elérni őket, akkor nagyon meg kell becsülnöm a napközis tábor lehetőségét, és akkor mindent meg szeretnék tenni azért, hogy ez a lehetőség minél több gyerekhez eljusson. Ez azt jelenti, hogy ha ilyen helyzetben van a gyülekezetem, keresnem kell a lehetőséget. Hogy juthatna el minél több gyerekhez az, hogy itt lesz egy program, amire eljöhetnek, amin a szülők biztonsággal otthagyhatják a gyermekeiket. És nem utolsó sorban gondolkodnom kell azon, hogy milyen programot fogok nekik biztosítani, ami vonzó számukra. Mert nagy verseny van ma a gyerekekért. Nagyon sokféle tábor tartanak, nem csak keresztény táborokat. És nagyon érdekes táborokat szerveznek számukra, sok pénzért hozzáteszem. És bizony tartanunk kell a lépést, és nekünk is valahol érdekesnek kell lenni. Saját gyülekezetem gyerekeinek a legérdekesebb élménye, vagy legemlékezetesebb tábor a titkos ügynök tábor volt, amit mi tanítók is nagyon élveztünk, de ők is, a visszaadta ki ezt a tábori anyagot, és hát nem csak titkos ügynököztünk, hanem nagyon komolyan szólt Isten igéje, és örök emlék maradt nekik, vagy reméljük az marad. De vannak olyan gyülekezetek, akik nem szétszórtságban élnek a gyülekezethez képest, hanem igenis van kapcsolatuk a gyülekezettel, vagyis hát bocsánat, nem a gyülekezettel, hanem a szomszédsággal, akár a hittanon keresztül. Tehát a nyilak azt mutatják, hogy van kapcsolat, de lehet, hogy olyan gyülekezetből jöttél, ahol ez sajnos nincs meg. A nyári misszióról most már hallottunk valamennyit, és az ötnapos klubokról fog Gábor majd többet beszélni, de ugyanezt, ezen a gondolkodáson mehetünk át, ők nem jönnek be hozzánk, akkor hogy fogunk velük találkozni? Nekünk kell kimenni ő hozzájuk, és erre a nyár nagyon alkalmas, akár itt a nagyvárosban, akár kisebb városban, vagy településeken, hogy mi oda megyünk, ahol a gyerekek vannak, és itt Budapesten legalábbis a játszótéren vannak a gyerekek nagy időben. Aztán gondolkodhatunk azon is, hogy milyen az infrastruktúrája a gyülekezetünknek. Milyen jó, hogyha van egy nagy kert, ahova olyan programot, olyan tábort lehet meghirdetni, ahol kint lehet sokat játszani, akár sporttábort is szervezhetünk. De mi van, ha olyan gyülekezetből jövök, aminek nincs nagy kertje, esetleg nincs a közelben olyan terület, ahova kivihetnénk a gyerekeket, akkor esetleg csinálhatnánk nekik legótábort. Erről a City Kids szemináriumon is lesz majd szó, mert ahhoz meg pont belső terekre van szükség, és a gyerekek ma nagyon nyitottak erre a foglalkozásra, és biztosan érdekelni őket. Aztán, ha arra gondolunk, hogy a mai gyerekek nagyon-nagyon mások, mint a régi gyerekek, én körülbelül 20 évet tanítok, 20 év alatt sokat változtak a gyerekek, de az elmúlt 5 évben is. És hogyha nem igazodunk hozzájuk, unalmassá válik a program számukra, és majd elmennek egy sokkal érdekesebb helyre, hogyha nincs túl nagy szülői nyomás, hogy mégis hozzánk jöjjenek. És ezért nagyon fontos, hogy gondolkozzunk a gyülekezeteinkben azon, mi érdekli ma a gyerekeket. Persze nem fogunk tudni, és nem is akarunk mindennel versenybe szállni, de meg kell találni, hogy mi érdekli őket, mire küldik szívesen a szüleik. És igen, egy nyelvi tábor az még mindig nagyon értékes számukra. Akár egy LEGO tábor, amit említettem, hogyha valaki szeretne több módot megismerni arra, hogy mi lehet érdekes a ma gyerekének, a City Kids szeminárium, meg a City Kids program éppen erről szól. Szeretnénk segíteni a gyülekezeteknek, hogy felkészüljenek ilyen programokra, és már csak egy utolsó dolog. Lehet, hogy olyan gyülekezetből jöttél, ahol azt mondod, hogy sokan vagyunk idősek, de kevés a fiatal. Hogy tudunk így nekik izgalmas, érdekes, pörgős programot tartani? Én azt gondolom, hogy nagyon sok család küszködik azzal, hogy kire bízza a gyerekeit. És olyan jó, amikor van egy megbízható néni, akivel el lehet egy pár órát. És milyen jó, hogyha a gyülekezet nem csak ilyen szervezett programokban gondolkozik, hanem hogy építhetünk családok felé, akár pótnagymamasági kapcsolatot. Hát erre nincs VISZ program, ez egy ilyen természetesen alakuló dolog, de hogy esetleg pont arra törekedhetnék, hogy melyik családnak segíthetnék én, ahova oda mehetek pár órára, vagy elhozhatják hozzám, és közben lehet beszélgetni Istenről, lehet bizonyságot tenni a szavainkkal, és az életünkkel is.
Beszéltünk arról, hogy menjünk oda, ahol a gyerekek vannak. Nyáron hol vannak a gyerekek? Hát nagyon sokan kint a szabad ég alatt. És ezért is született meg a Vasárnapiskolai Szövetségben és a missziós szervezetben az a gondolat, hogy menjünk ki és tartsunk egy ötnapos klubot a gyerekeknek a játszótéren. Aki nem ismerné ezt a programot, röviden hadd mondjam el, hogy ez egy olyan szabad téren tartott alkalom, ami 5 napon keresztül tart, naponta körülbelül 1,5-2 órás program, és a gyerekekkel játszunk, éneklünk, bibliai történetet mondunk, játszunk úgy, hogy ismételjük velük az elhangzott igazságokat. Általában egy folytatásos történetet is viszünk a gyermekek közé, hogy napról napra visszacsábítsuk őket a programra. Miért is csináljuk ezt? Azért tesszük ezt, mert nagyon sokszor olyan gyerekekkel találkozhatunk itt kint a szabad ég alatt, akiket máshogyan nem találkoznánk velük. Volt olyan gyerek, nagyon sok olyan gyerek az ötnapos klubunkban, aki csak azon a héten tartózkodott ott a városnak, azon a részén, ahol az ötnapos klubot tartottuk, és egyébként nyaralt a nagymamájánál, és így hallotta az evangéliumot. Nagyon sokszor a gyerekeket csak ilyen módon érjük el, hogy kimegyünk hozzájuk a szabad ég alá. Miért jó ez a program? Miért ajánljuk, hogy a gyülekezetek vállaljanak és végezzenek ötnapos klub programot? Azért, mert ez egy felekezetközi program. Amikor jönnek hozzánk a szülők, és kérdezik, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, honnan jöttünk, jehovások, szektások, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez egy olyan program, ahol nem csábítjuk a gyerekeket sehova. A Biblia üzenetét szeretnénk nekik tanítani. Így készítjük fel a fiataljainkat, akik kimennek az ötnapos klub program megtartására, és így tanítjuk a gyermekeket az 5 nap során, olyan tanítási anyagot adunk, ami a bibliai igazságait mondja el, de nem felekezet szerint, hanem a Biblia általános evangéliumi igazságait tanítja. Mindenféleképpen, amikor egy 5 napos klub szervezésről gondolkodunk, akkor kell, hogy legyen egy csapat a fejünkben, aki kimegy és megvalósítja a programot. Általában fiatalokhoz áll közel ez a fajta szolgálati mód, és arra bátorítjuk a fiatalokat, hogy jöjjenek hozzánk, tanulják meg, hogyan kell ezt csinálni, és menjenek vissza a saját gyülekezetükbe, és a gyülekezetük környezetében szervezzenek ilyen 5 napos klubokat. Nagyon sokszor évről évre már visszatérően van ilyen tapasztalatunk, hogy azok a fiatalok, akik eljönnek a 2 hetes nyári missziós képzésre, önként és dalolva vágnak neki a szervezésnek, és biztatják a gyülekezeteiket arra, hogy tartsanak 5 napos klubokat a környezetükben. 5 napos klubot bárhol lehet tartani a szabad ég alatt. Lehet, hogy egy park alkalmas erre, mert ott vannak a gyerekek, lehet, hogy egy közeli játszótér, ahova engedélyt kapunk, ha kapunk az önkormányzattól, hogy ott tartsuk meg a programot. De egy alkalommal úgy láttuk, mert mi vidéken élünk, hogy a kertünkben nagyon sok gyerek van, állandóan jönnek a gyerekeinknek a barátai. Úgyhogy úgy döntöttünk feleségemmel, hogy az egyik évben a kertünkben tartjuk meg az 5 napos klubot, és nem kevés gyerek jött el az utcából, a gyerekeink barátai, osztálytársai, rokonok, bárki, akit össze tudtunk szedni arról a környékről. Mi alkalmas még? Milyen helyszín van még, ami alkalmas arra, hogy 5 napos klubot tartsunk? A város szélén egy fű alkalmas erre. Ahogyan látjátok, ez egy cigánytelepen tartott 5 napos klubról készült kép, talán néhányan felismerik a résztvevőket. Isten még ilyen helyen is megengedi, hogy szóljon az evangélium. Ha a gyülekezet hajlandó arra, hogy kimenjen és hirdesse a gyerekeknek az evangéliumot. Az ötnapos klub tehát egy nagyszerű lehetőség. És egy nagyon hasonló evangelizációs forma az ötnapos klubhoz, amire szeretnénk a gyülekezeteket bátorítani, és nagyon sokan teszik is ezt, ez a napközis tábor. Talán annyiban különbözik az ötnapos klubtól, hogy ez egy egész napos program. Nyilván, mivel egész nap tart, egy kicsit több felkészülést igényel. Más infrastruktúra kell egy hely, ahol a gyerekek megpihenhetnek, lehet, hogy altatni is kell a kicsiket, lehet, hogy etetni kell őket, lehet, hogy más igényeik is vannak, amiről gondoskodni kell, de mindenféleképpen egy nagyobb nyereség a gyülekezet számára, hogyha ötnapos klub program mellett napközis tábort is tart. Miért? Azért, mert a gyerekek rögtön kapcsolatba kerülnek a gyülekezettel. Azok a gyerekek, akik a napközis táborban részt vesznek, megszeretik a templomot. Szeretnek a parókián szaladgálni. Egy otthonos helyé válik számukra a templom, nem pedig olyan, ami hú, ott valami félelmetes dolog folyhat. Mert sokaknak ilyen elképzelése van a templomról. Megszeretik a gyülekezetnek a közelségét. A gyülekezet jobban bevonható. Sokan kenyeret kennek, vagy pisiltetik a gyerekeket, vagy együtt játszanak velük, vagy barkácsolnak. Sokféle tevékenység van, amiben a gyülekezet különböző tagjai bevonható. Nyilvánvalóan egy intenzívebb program, egy nagyobb vállalás a gyülekezet számára. Nem felekezet közi, hiszen itt már a felekezeti elkötelezettség az, hogy csak azok jönnek el, akik bátorkodnak elmenni abba a református, baptista, evangélikus, stb. Gyülekezetbe. De egy nagyobb nyereség lehet a gyülekezet számára. Tervezzünk a nyárra, mert az egy kiváló lehetőség arra, hogy elérjük a gyermekeket.
Nem tudom, ti hogyan tapasztaljátok, de én azt látom, hogy manapság nehéz rögtön az evangéliummal megszólítani az embereket. Nagy szükség van arra, hogy valami személyes kapcsolat alakuljon ki előbb közöttünk, mert az emberek sokszor bizalmatlanok, közömbösek, vagy egészen más dolgokban hisznek. És amilyen könyveket mostanában olvastam, azok is azt erősítették bennem, hogy a mai kor evangelizációjában a kapcsolatépítésnek nagyon nagy szerepe van. Már nekem nincs saját családom, illetve felmenői vannak, csak lemenői nem, de mások családjai a veszőparipáim, és szeretnék minél több családot meggyőzni valami nagyon jó dologról. Mégpedig arról, hogy nagyon nagy kapcsolati tőkéjük van, ahol vannak saját gyermekek a családban, vannak ovistársak, vannak osztálytársak, és akár csak Gábor elmesélte, hogy ott vannak náluk ezek a gyerekek. És hogyha erre van lehetőségünk, hogy hozzánk jönnek a saját gyerekeink gyerekei, akkor miért ne tartanánk számukra olyan alkalmat, amit az otthonunkban szervezünk meg? Én három bizonyságtétellel készültem, és meg is kérem Zsuzsit, hogy majd gyerek közelebb. Az egyik bizonyságtevő nem tudott eljönni, mert beteg lett a kisfia, de elküldte a bizonyságtételét. És most néhány példát mutatnék rajtuk keresztül arra, hogy egy család hogyan élheti el a környezetét. Például születésnapi klubbal. És most felolvasom Ardai Ága bizonyságtételét. Itt pedig a kisfiát látjátok, Áronkát. Budapesten élünk Zuglóban. Egy gyermekünk van, Áron 6 éves. Református hitoktató vagyok. 2 éve lelkésznőnk meghívta Ritát családos köri alkalmunkra bemutatni a VISZ munkáját. Már jártam tanfolyamokon, segélynagyagokat is használom. Játszótéren is szolgáltunk együtt már évek óta. Ezen az alkalmon tudtam meg, hogy lehetőség van meghívni viszes tanítókat születésnapi gyermekalkalmat tartani. Nagyon örültem, igazi ajándék Áronnak otthonunkban barátaival Isten szeretetét megosztani. Kértünk Istentől megerősítést, és Áron 5. születésnapját így ünnepeltük meg. Szóltunk Ritának, Áronunk az egész csoportot meghívta. Rita még 2 segítőt is hívott, Rékát, Mátét, így egy komoly missziós csoport jött el. A meghívókra ráírtuk, hogy a születésnapi ünnepségen egy bibliai történetet is meg fogunk hallgatni és eljátszani. 15 gyermek fogadta el a meghívásunkat. Az óvodási tanórákra a csoport 3-a jár, de voltak közöttük, akik még sohasem vettek részt ilyen alkalmon. Játékokkal vártuk őket, kis falatozás után kezdődött a bibliai alkalom. Együtt játszottunk és énekeltünk, majd az 5000 ember megvendégelésének története következett. Tanítás közben Rita kérdezte a gyermekeket, akik e során bátran többen megvallották a hitüket egymásnak. Szívemben dicsértem Istent ezt hallva, illetve a gyermekek bizonyságtételét hallva. Átéltük a Szentlélek jelenlétét, hogy Isten országa közöttünk van. Hálás vagyok a bátor hitvaló gyermekekért és azokért, akik nem keresztény családból jöttek, és nyitott szívvel érdeklődéssel voltak jelen. Az alkalom után több szülő is elmondta, hogy gyermeke nagyon jól érezte magát nálunk, és szívesen eljönne máskor is Áron születésnapjára. Biztatok mindenkit, akinek kisgyermeke, unokája, unokaöccse, unokahúga van. Gondoljátok át ezt a lehetőséget, hogy evangéliumi születésnapot tartsatok a gyermekeiteknek és barátaiknak. Szükség van egy befogadó családra, egy otthonra, szolgálókra és Isten igére éhes gyermekekre. Szerintem az öröm hírhirdetésének ez egy áldott eszköze lehet ma is. Imádkozzatok, hogy a Szentlélek vezessen, és áldását tegyen benneteket és gyermekeiteket a körülöttetek élő gyermekek számára. Hiszen tudjátok, a mi mennyei atyánk nem akarja, hogy egy is elveszen a ránk bízott kicsinyák közül. Tehát a születésnapi klubra bátorít ága mindenkit, és én is. Múlt héten is tartottunk egy ilyet, és jöttek olyan gyerekek, akik nem hívő családból érkeztek, és hallhatták az evangéliumot. És most szeretném ide hívni Bárdiné Székely Zsuzsannát, aki viszont egy karácsonyi klubról szeretne bizonyságot tenni. És közben itt láthatjátok majd a családját.
Áldás békesség! Igen, mi vagyunk a Bárdi család. A férjem Bárdi Árpád, 4 gyermekünk van, Árpi, Zita, Zente és Samu. 7, 5, 3 és másfél évesek. És tavaly volt nálunk egy karácsonyi klub, amire a Zita lányunk óvodástársait hívtuk meg. Nálunk ez úgy alakult, mi az Újpest belsővárosi református gyülekezetben járunk, ott is szolgálunk. Régebben kicsit aktívabbak voltunk, gyerektáborokban, gyermekmunkában, vasárnapi iskolában vettünk részt. Aztán ahogy sokasodtunk, ezekből a szolgálatokból egy kicsit visszavettünk. De az elmúlt években Isten így a szívünkre helyezte, hogy valamit, és ahogy ugye bekerültünk az intézménybe, az óvodába, hogy valamit kéne mutatni ezeknek a családoknak, ezeknek a gyerekeknek is, mert nem tudom, ti hogy vagytok vele, de körülöttünk hullanak szét a családok, a házasságok. És ez indított minket arra, hogy Ritát, akit már korábban is ismertünk, meghívjuk az otthonunkba egy karácsonyi klubra, hogy ne csak arról halljanak ezek a gyerekek, hogy a szeretet ünnepe, és hogy milyen fontos a család, hanem arról is, hogy ilyenkor a megváltó születésére emlékezünk. Kiosztottuk a meghívókat, és én már ekkor nagyon kis hitű voltam, mert ki fog ide eljönni. Ugyanis az Ovis csoportunkból, a 23 gyerekből egyedül a mi lányunk jár hittanórára az óvodába. De végül is jöttek a telefonok és az e-mailek, aztán amikor már 13 szülő jelzett vissza, hogy akkor ők jönnek, na akkor már kicsit meg is ijedtem, hogy hogy fogunk mi elférni a 2,5 szobában. Volt apuka, aki felhívott, hogy hát akkor nagyon lelkes a kislány, ők jönnek a buliba. Akkor itt is megijedtem, hogy ugyan mit gondoltak, hogy mi fog itt történni. De aztán felhívtam Ritát is, hogy ugyan mondjon valamit, hogy akkor most mégis mit, hogyan reagáljak, mit válaszoljak. De kaptunk egy meghívót, amit kiosztottunk, amin tényleg nagyon minden le volt írva, mi hogy fog történni, miről lesz szó. Ez nekem nagyon nagy segítség volt. És ütköztünk még akadályba, egy vasárnapi napon tartottuk a klubot, persze péntekre a 4 gyerekünkből 3 belázasodott, úgyhogy kérdéses volt az előtte lévő nap, hogy egyáltalán lesz-e klub, illetve hogy fogom elérni a szülőket, mert persze senkinek nem írtam fel a nevét sem a telefonszámát, de végül is a gyerekeink meggyógyultak, és nagyon várták ezt a klubot. És Rita egy segítőt is hozott, Rékát, aki még egy gitárt is hozott magával. ez nagy élmény volt a gyerekeinknek. Azt kell mondjam, hogy a gyerekek nagyon élvezték a klubot, figyeltek, amire én nem is gondoltam volna, hogy ennyi ideig figyelni tudnak. 4-5 éves gyerekekről beszélünk különben. És ugyan tömeges megtérések nem történtek, és még csak hittanórára sem iratkoztak be többen azóta, de volt szülő, aki elmondta, hogy hát akkor ő most így elgondolkozik azon, hogy beírassa hittanra a gyerekét. Volt egy anyuka, akinek eszébe jutott, hogy neki van otthon egy gyerek bibliája még gyerekkorából, hát akkor azt lehet, hogy előveszi. És szeretnénk folytatni ezt a klubot. Egyelőre kapacitás hiányban a havi rendszerességű klubot nem tudjuk vállalni, de mindenképpen szeretnénk húsvét előtt tartani egy újabbat. És tényleg én is mindenkit bíztatni tudok erre. Nekem anyukaként nagyon nagy segítség volt, hogy csak a helyszínt kellett, hogy adjam. Nem kellett a programról gondoskodnom, nem kellett ilyen dolgokat végig gondolnom. Erre egyszer nincs most így energiám. Deritának van, illetve Rékának is volt. És ez egy nagyon, tényleg nagyon értékes alkalom volt. Úgyhogy bátorítok mindenkit, sok gyerekes anyukákat is, hogy csak a helyszínt kell adni, és a meghívót kell kiosztani az óvodában vagy az iskolában. Köszönöm.
Nem tudom, hogy mire gondolunk akkor, amikor Isten azt a hívást adja nekünk, hogy menjetek, legyetek világosság, ragyogjatok. Itt a válasz. Ennyit tehetünk. És bizonságot tehetünk Jézus Krisztusról, mint őrő Úrról a saját környezetünkben. Amikor Isten arra hív bennünket, hogy tegyünk bizonságot, akkor megszólítja a gyülekezetet, a Krisztus testét, aminek egyenként a tagjai vagyunk. És ha erre gondolunk, akkor arra gondolhatunk, hogy mindenkinek ebben a munkában talán más része van, más felelőssége van. És mindannyiunknak magunknak kell feltenni a kérdést Isten előtt, hogy mi az én felelősségem? Én hogyan járulhatok hozzá ahhoz, hogy a gyülekezetem gyermekmissziói munkát végezzem. Egy képet hoztam, amit szeretnék megmutatni, ami nem egy testet ábrázol, talán lehet, hogy a fiúknak egy kicsit népszerűbb, már csak lány is szereti a focit, meg hölgyek. Ha egy foci csapatra gondolunk, az kicsit hasonló ahhoz, ahogyan a Krisztus teste működik. Miért? Mert különböző felelősségű és különböző képességű emberek vannak a csapatban, és mindegyik hozzátehet a csapat sikeréhez. Ilyen a gyülekezet is. Ahogyan a gyülekezetnek van lelkipásztora, a foci csapatnak is van szövetségi kapitánya. Mi a lelkipásztornak a felelőssége? Ha lelkipásztor vagyok, ha lelkipásztor vagy, akkor a te felelősséged a stratégia összeállítása. A látásnak a közvetítése. Hogy a gyülekezetünk egyként akarjon evangelizálni. Hogy minden egyes tagban égjen a tűz, hogy én akarom vinni az örömhírt azon a módon, amit Isten rám bízott. Nyilván a lelkipásztor az, aki a leginkább átlátja a gyülekezet ajándékait, hogy ki mire képes, mivel ajándékozta meg őt az Úr, hogyan lehet bevonni őket a szolgálatba. A lelkipásztor feladata lehet, hogy megszólítsa a családokat. Nálatok van 3-4 szép gyerek, pont abban a korban, amikor az iskolásokat lehetne egy szülinapi klubra hívni. Nincs kedved hozzá? Fontos ez a személyes megszólítás, nekünk is, bár én már nagyon régóta főállású misszionárius vagyok, de még ma is kell a bátorítás, hogy valaki kicsit noszogasson, általában a feleségem részéről kapom meg ezt. Talán a lelkipásztor felelőssége lehet az is, hogy ima hátteret biztosítson egy szolgálathoz. Ha egy szolgálat egyszer elindul, azért indul el, mert Isten elindítja. Ezt pedig őtől elkérhetjük. Fontos, hogy imádságban készüljünk egy ilyen szolgálatra. Ebben azt hiszem, nekem magamnak is sok fejlődnivalóm van. Fontos a felkészítés. Azt hiszem, talán az is a lelkipásztor felelőssége, hogy felkészítse a nyájat erre a szolgálatra. Lehet, hogy ő maga egyedül nem képes rá, és ezért segítséget kér missziós társaságoktól, hogy jöjjenek és adjanak lehetőséget, oktatást, gyakorlati képzést a résztvevők részére. Legyen a gyermekmisszió része a gyülekezet állandó programjának. Ez is egy fontos rész. Ne csak a gyülekezetnek magának szervezzünk programot. Legyen egy olyan programunk, aminek a célja, hogy elérjük a környezetünkben élőket. De lehet, hogy nem lelkipásztor vagyok a gyülekezetemben, hanem presbiter. az olyasmi, mint egy szakedző vagy gyúró, akinek egy speciális feladata van a csapatban, egy-két tagra koncentrál, és az a feladata, hogy azon a területen fejlesszen. Lehet, hogy egy presbiter talán jobban átlátja, hogy egy gyülekezet mire képes, milyen infrastruktúrája van, mennyi pénze van, egyáltalán mit lehet tervezni a következő évre. Lehet, hogy leveheti azt a terhet a lelkipásztor válláról, hogy egy-egy programrészletet megszervezzen, hogy mozgósítsa a gyülekezeteket, hogy programokat vezessen, odaálljon egy program mellé, imaórát szervezzen, imatémákat gyűjtsön össze, külső erőforrásokat hívjon, meghívjon a gyülekezetbe más missziókat, akik bátorítják a gyülekezetet. De aztán ott vannak a játékosok, a csapattársak, ugye, akik a gólokat rúgják. Hát ők a gyerekmunkások, akik kint vannak a mezőn, ők végzik el magát a feladatot. Lehet, hogy te egy gyerekmunkás vagy. És azt gondolod, hogy mit tehetnék én, hogy legyen gyermekmisszió a gyülekezetemben. Hát először is imádkozz és kérj vezetést Istentől, hogy Isten hogyan akarja ezt megtenni a gyülekezetedben. Egyeztess a gyülekezeted vezetőivel. Vegyél részt missziói projektekben. Olyanokban, amiket mások csinálnak, hogy azt a látást, azt a lelkületet azt el tud sajátítani. Lehet, hogy hitoktató vagy, és arra gondolsz, annyi gyerekkel van kapcsolatom. Kellene még valaki, aki segít nekem. Kiket vonhatok be? Hogyan vonhatom be ezeket a gyerekeket a gyülekezetembe? Lehet, hogy vasárnapiskolai tanító vagy, és azt a kérdést kell feltenned, tehetek még ennél többet, mint hogy a vasárnapiskolai órákat megtartom? Elmehetek, és én is tartatok egy ilyen szülinapi klubot például, vagy húsvéti klubot? Lehetséges, hogy csak egy egyszerű gyülekezeti tag vagy, és azt gondolod, és én mit tehetek azért, hogy gyermekmisszió legyen a gyülekezetünkben? Hát nincs egyszerű gyülekezeti tag. Mert Isten Krisztus testében minden tagnak feladata van. Azok a játékosok, akik ott ülnek a cserepadon, és arra várnak, hogy bekerüljenek a nagy csapatba, mondjuk egy ilyen bajnokok ligája döntőjébe, lehet, hogy csak annyi a feladatuk, hogy együtt edzenek a többiekkel, és lelkesítik őket. Támogatják őket, hogy nekik még jobban menjen. Lehet, hogy te imádságban fogod őket támogatni. Lehet, hogy bátorítod őket. Lehet, hogy anyagilag segítesz, hogy ez a program megvalósuljon. Lehet, hogy egy házigazda leszel, és lehetőséget biztosítasz, hogy jöjjenek a tanítók, és tanítsák a gyerekeket. Tedd fel a kérdést, mi az én felelősségem? Istenem, mi az, amit rám helyezel, hogy legyen gyermekmisszió a gyülekezetünkben? Milyen ajándékokat adtál ehhez? Van-e kapcsolatom gyermekekkel? Van-e lehetőségem, hogy megnyissam az otthonomat, támogassam a szolgálatot, imádkozzak értük? Én azt gondolom, hogy mi is, akik itt a misszióban vagyunk, mi Ritával éppen ugyanabban a gyülekezetben járunk, nem tudjuk azt elmondani, hogy nálunk ez tökéletesen megy. Lelkipásztorunk itt van, még ő is bólogathat hozzá. Nem megy nálunk se tökéletesen. Mi is keressük Isten előtt azt, hogy hogyan mehetne jobban. Ne felejtsük el, ahogyan az Abcsel 1.8-ban hirdeti Isten, hogy amikor a Szentlélek eljön, akkor a tanúságtételünk egyre szélesebb körül lesz. Ne elégedjünk meg azzal, ami van. Isten többre hív. Keressük alázatosan imádságban azt, hogy Uram, mi a terved velem? Én azt gondolom, hogy jó lenne most a helyünkön imádkozni, magunkban elcsendesedni, és feltenni ezt a kérdést Istennek. Istenem, mit vársz tőlem, hogy a gyülekezetem gyermekmissziói munkát végezzen? Mi az én felelősségem ebben? Hajtsuk meg a fejünket Isten előtt. Imádkozzunk. Olyan nagy kiváltság az, hogy csillagoknak nevezel bennünket, akik fénylelek ebben a világban, és olyan nagy felelősség. Köszönjük, hogy kiválasztottál minket, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által, a te szent lelked munkája által alkalmassá teszel bennünket, és vezetsz is bennünket ebben a szolgálatban. Uram, segíts, hogy ne legyünk restek, feltenni neked azt a kérdést, hogy mit vársz tőlem. Kérlek, hogy szólj hozzánk, különösen ezen a mai napon szólíts meg bennünket, és mutasd meg, Uram, hogy mi többet tehetünk a következő generációkban felnővő gyerekekért, hogy hallják az örömhírt. A saját gyülekezetünket hogyan motiválhatjuk erre, hogy a gyülekezetünk gyermekmissziót végezzen. Kérlek, Istenünk, hogy tegyed a mi gyülekezeteinket is ilyen csillaggá, ilyen világossággá a saját környezetében, add, hogy mi is ragyogni tudjunk együtt, és vezess ebben bennünket, hogy hogyan tehetjük ezt. Az Úr Jézus nevében kértük. Amen.